Szeretettel köszönjük mindenkit a Tartság Múzeum Avangárd és Folyóiratai című előadás sorozatnak a negyedik alkalmát, amelyet Felvőtt a György tanár úr fogadta el a meghívásunkat. Felvőtt a tanár úr a 20. századi magyar modernség, és azon belül József Attila kutatója és sokszoros monográfusa. A francia-magyar irodalmi kapcsolatok szakértője ezen túl, és az avantgárddal is sokat foglalkozott, a magyar avantgárddal is számos fontos publikációt jelentett meg, és ezért nagyon örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. A német-angol avantgárd lap szerkesztői tevékenységéről tartja meg a előadását ma este.
Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, szeretettel üdvözlöm a jelenlevőket. Ugye Zelk Zoltánnak van egy anekdotája egy emberes matinéről, amit Kassákig tartottak. Ugye egy ember jelent csak meg a Dokumentum című folyóiratnak azon a bizonyos matinéján, és az is valami rokon volt, ami hozzátartó Zelknek a anyukája, tehát az is. Tehát ugye most ebbe a cipőbe lépünk bele egy kicsit. Jó, elkezdem akkor az előadást. A feladatot, amelyre a megtisztelő felkérést kaptam, Németh Andorról és az avantgárd folyóiratokról beszélni, könnyű teljesítenem. A magyar avantgárd történetében két olyan orgánumot ismerünk, amelyeknek Németh benne volt a szerkesztőségében, vagy amelyet ő maga szerkesztett. Ugye a 2x2, amelyik itt a falon kitéve is látható, és a Dokumentum. De munkatársa volt a bécsi MA folyóiratnak is. A feladatnak, hogy Németh Andor avantgárd korszakáról és szerkesztői tevékenységéről beszéljek, annál szívesebben teszek eleget, mert ezzel is hozzájárulhatok annak a téves és torzító képnek a lerombolásához. Lehet, hogy már nem is kell ezt a képet lerombolni mára, nem tudom. Amikor én még fiatal voltam, akkor még igencsak kellett, hogy amely szerint a magyar avantgárd irodalom Kassákkal egyenlő, és mellette érdemben nem említhető más név. Németh és az avantgárd közös története a magyarországi mozgalom történetének a korai stádiumában kezdődött. Ha a nyugat folyóirat által a köztudatba sikeresen belopott periodizációs elvek szerint járunk el, akkor Németh Andort a nyugat másfeledik nemzedékébe sorolhatjuk. Az író az 1894-ben született Déri Tibor barátjánál nem sokkal korábban, 1891-ben látta meg a napvilágot. Hát a nyugat első nemzedékének a tagjai, azok is különböző életkorúak, de tipikusan vagy jellemzően 1883-1885 között születetteket szokták ebbe a generációba sorolni. Ők indították tulajdonképpen a nyugatot, tehát Móricz, Kosztolányi, Babits, Juhász Gyula és társaik. Hát ehhez képest Németh Andor 1891-ben, tehát egy lépéssel később született és később kapcsolódott be az irodalomba. Bár ifjú korában Kosztolányival és Karintival, Somjó Zoltánnal barátkozott, Somjó György édesapjával, és így részese volt az Esti Kornél novellákban megörökített bohémiának, a modernség egyik fundamentális mitoszának, de ennek ellenére ő nem tartozott az alapító atyák csoportjához, hanem inkább a nagynyugatosok első tanítványai között talált helyet. Ennek a másfeledik nemzedéknek számos jeles képviselője, például hát az avantgardisták közül György Mátyást említhetem meg, ők képezte Kassák körül a magyar avantgárd induló csapatát. Tehát Kassák maga talán nem, de a Kassák csapata tulajdonképpen ez a nyugat két nemzedékek között ilyen másfeledik nemzedéknek a tagjaiból verúválódott össze. Németh Andor is ezek közé tartozott. Németh Adi barátságával dicsekedhetett, és nagyon korán a költő tántoríthatatlan hívévé vált, akinek örökségéhez egész további pályáján hűséges maradt. A nagyváradi Holnap mintájára szervezett, de a váradi antológiával összemérhető sikereket nem aradó Kolozsvári Közös úton című antológia egyik szerkesztőjeként. Budapestről Kolozsvára hazatérében Váradon felkereste a Holnap nagy presztízsű szerkesztőjét, Juhász Gyulát. Tehát ilyen értelemben Adi, Kosztolányi, Karinti, Juhász Gyula, tehát rögtön a fiatal pályakezdő Németh Andornak a szellemi környezetéhez tartozott, mesterei közé tartozott, ha úgy tetszik. Élete legnagyobb művészi élményét a magyar irodalmi modernség indulásának évei, a modernség hőskora jelentette, tehát az a nyugat első időszak, 1908-1914-ig a világháborúig tartó időszak, ezt ő úgy éli meg, mint amilyen kevés van a magyar irodalom történetében, valószínűleg sok igazság van ebben az élményben. Neki is minden vágya az lett, ami a nyugat körül forgolódó fiataloké, hogy Osvát felfedezze és közölje a lapjában. Ez nem jött össze neki, legalábbis fiatal korában. Egy szó mint száz, kezdetben az esztétizáló modernség programját vallotta a magáénak. Ahogy számos sorstársa, akik nem jutottak fel a modernség zászlós hajójának a fedélzetére, be kellett érje a nyugat pótlására, vagy a nyugat ellenében létrehozott rövid életű folyóirat próbálkozások egyikében, a Reneszánsz című folyóiratban való szerepléssel. Ez nem akármilyen folyóirat volt, rövid életű folyóirat volt, de például a fiatal Lukács György és Balázs Béla a lázadásukat, a nyugat elleni lázadásuk utáni első lépéseiket ebben a folyóiratban tették ők is. Tehát nem volt jelentéktelen folyóirat. Itt találkozott először Kassákkal, aki szintén publikált a labba. Itt mozdult meg a fiatal íróban valami, ami miatt a pályája más irányt vett, mint a nyugatos barátai, Kosztolányi Karinti vagy Füst, ő is a fiatalkori barátok közé tartozott, Füst által követett út. Itt kapaszkodott föl Német Andor a modernség új hullámára. Tehát a nyugat hulláma után következő hullám az, amelyikre ő fölkapaszkodott. Erre a kis elmozdulásra annál inkább szükségesnek tartom felhívni a figyelmet, mert a futurizmus magyarországi befogadásáról szóló szakirodalomban a tény nem eléggé ismert. Tehát, hogy itt ebben némi része volt Németh Andornak is. Lefordította nyilván franciából és nem olaszból, és 1913-ban publikálta Marinetti két futurista szabadversét. Azt tudják, hogy Marinetti először franciául publikált, és csak utána váltott át a saját anyanyelvére az olasz nyelvre. Tehát lefordította Marinetti két futurista szabadversét, az egyik a Következtetések ellen címet viseli, a másik a Hullámok harsonája, ez a két költemény, amit Németh Andor lefordított. Nem tudom, Gábor, te ezt ismerted, vagy tudsz erről a fordítás, de talán az eredeti sem érdemel hosszas méltatás, nem igazán sikeres dolgok ezek. A tény a fontos, az esztétizáló modernségnek a híve, Németh Andor, a nyugatba vágyakozó fiatalember első tapogatózása ez az izmusok világa felé. Tehát egy másik modernség irányába veszi itt az utat, az első lépést itt teszi meg. Németh Andor emek korai kapcsolódása az izmusokhoz még egy tévképzett felszámolására nyújt lehetőséget. A korabeli köztudat Kassák és csoportja irányát kezdetben az olasz modernség zajos fellépése nyomán futurizmusként bélyegezte meg. Tehát ez volt a szégyenbélyeg a moderneken, hogy ők a magyar futuristák. Döntő ideológiai okokból, hát ezeket nem kell részletezni most, Kassákék hamarosan igyekeztek elhatárolódni Marinettiék törekvéseitől, és a közmegegyezés szerint nagyon hamar a német expresszionizmus felé kezdtek tájékozódni. Az aktivizmus név is tulajdonképpen a német expresszionizmusból való származást erősíti. Ugye az volt egy folyóirat a német expresszionistáknak az Akción, mint hogyha ennek a magyarítása lenne az aktivizmus. Ebben a sémában van igazság, tehát ebben a német orientációban, de egészében véve mégis durva leegyszerűsítésnek tekinthető, kifelejti a TET programjának kialakításából és megvalósításából a francia modernség indítását, amely pedig nem elhanyagolható mértékű. Hogy a ló meghal, a madarak kirepülnek egyik mintájaként, hogyha megnézik az erről szóló elemzéseket, ezt láthatják, Apollinárnak az Égövekjét, tehát a Zon című poémáját, vagy a transzibériai prózát szokás emlegetni. Ez egyáltalán nem véletlen. Tehát éppen francia példákat szoktak hivatkozni, mint amelyik a ló meghal mögött van. Hogy Kassák, ha nyers alapján is, de Szandrárs verseit fordította magyarra, hogy az induló avantgárd Nietzsche, Zarathustrája és Walt Whitman fűszálak kötete mellett a franciául író Émile Verhaeren belga költő módszerét követte, itt megint egy francia szál, ugye, hogy a TED-ben megtaláljuk Apollinaire egyik avantgárdista példaversének, a Szemmeri muzsikusa című darabnak a fordítását. Ezt aztán később a II. Világháború előtt vagy alatt Radnóti fordítja le újra ezt a verset egyébként magyarra, a Szemmeri muzsikusát. Elég sokat elmond a francia modernség ösztönzésének a jelentőségéről. Ám ha a francia kapcsolat keresésére filológiai bizonyítékot keresünk, akkor előbb-utóbb Németh Andornál kötünk ki. Tehát ha francia kapcsolat, akkor az Németh Andor, vagy legalábbis ő az egyik. Németh a fiatal szolnoki francia-német szakos középiskolai tanár és barátja Révész Andor, aki a Nyugatban már megjelentetett néhány írást a modern francia irodalomról, a hipermodern francia irodalomról, tehát a Mallarmé utáni időszaknak, a generációnak az irodalmáról. Elhatározták, hogy a 1914 nyári szünidejét Párizsban töltik. A tervezett és részben megvalósított programjuk figyelemre méltó. Németh Révészről írja, tehát Németh Andor írja Révész Andor barátjáról. Révészből később újságíró lett, nagy karriert csinált Spanyolországba, de az irodalommal való foglalkozást abba hagyta. Tehát Németh írja Révészről, elhatározta, hogy meglátogatja az összes új költőket, és referál róluk a Nyugatban. Most a kérdés az, hogy kik azok az összes új költők, akikre Révész Andor és vele Németh Andor, akiket Révész Andor és Németh Andor be akartak vezetni a magyar irodalomba. Erre vonatkozólag Kuncaladártól, német későbbi sorstársától és jó barátjától szerezhetünk értesülést. Kuncaladár ezt írja Németh Andorról. Nem romantikus lázzal jött Párizsba, ha irodalmi célokkal is, mint annak idején mi. Rajta már is érezhető volt a fiatalabb nemzedék higgadtabb, kiszámítottabb és minden lelkesség nélküli irodalmi állásfoglalása. Én, mármint hogy Kuncaladár, Verlaine Moreas Mallarmé nyomait kerestem Párizsban. Egyetlen olvasmányom a Nyomasztó napokban is, ez az internálásnak az éveiről van szó, a Poet d'Aujourd'hui volt, amely a szimbolikus költőket foglalta össze, ez egy híres antológia volt a mai költők címmel, a szimbolista költőket foglalta össze, tehát Kuncaradár ezeket olvasta. Németh Andort mindez már nem érdekelte. Kedvenc költője Claudel volt, és kíváncsisága mindenek előtt a dadaisták és az úgynevezett szimultaneisták felé fordult, idáig az idézet. A jellemzés annyiban pontatlan, hogy Kunc láthatóan nem mozog otthonosan az avantgárdon belül, s összemosta a fejlődési fokozatbeli különbséget a korai szimultaneizmus, az egykorai stádium az avantgárdnak, és a későbbi stádiumot képviselő dadaizmus között, neki mindegy, Kuncnak a kettő mindegy, ő nem látja a különbséget, de világosan érzékeli közte a dandy, Kosztolányi fáradt grófnak nevezi Kuncot, tehát egy ilyen enervált, dekadens allőrökkel rendelkező valaki, és a barátja az új iskolácskákra kíváncsi szeliden radikális lázadók között az ízlésbeli elmozdulást. Tehát látja, hogy Németh Andor más irányt vesz. Tehát ők barátok voltak, nagyon szerették egymást Kunc haláláig, de az ízlésük eltért egymástól. A Németh Andor ízlése egy árnyalattal, egy fokkal modernebb volt, mint a Kuncaladáré. Egy biztos, Révész és Németh már a háború előtt túl voltak az esztétizmuson, a művészetvalláson, és olyan irányokban tájékozottak, amelyek nem fértek bele a nyugat első nemzedékének a norma rendszerébe. Sokat elárul erről az új iránti nyitottságról az a beszámoló, amelyet Németh Vacsora a Balzakházban címmel jelentetett meg, a Toll című lapban. A Toll egyébként, amelyekről az a köztudomás ugye a 20-as évek végén indult, ez nem így van, ez a 10-es évek közepén indult, tulajdonképpen még az első világháború előtt csak megszűnt, aztán újra indult a 20-as évek végén, tehát a Toll című lapban jelenteti meg ezt a Vacsora Balzakházban című szövegét Németh Andor. A tudósítás elején egy párizsi tüntetés kapcsán feltűnik az egyik első avantgárd iskola neve és vezetője. Ez a tömeg, ezt idézem, ez a tömeg nagy ereje, ez formálta újra a költészetet, ebből az érzésből születtek zsír-román művei, és vele az unanimista iskola. Tehát az egyik korai avantgárd iskola, mindig a futurizmust emlegetjük, hát joggal, de volt más is. Tehát a franciáknál az unanimizmus az nagyjából megfelelt, a tömegek, új modern tömegek művészete nagyjából megfelelt annak, ami az olaszoknál, nagyjából, ami az olaszoknál a futurizmus volt, tehát az unanimista iskola. Ezen túl azonban látszik, hogy a két irodalmi felfedező még kissé tapasztalatlan, tévedhetetlen biztonsággal emeli ki azt a két nevet az új költők közül, akik pillanatok alatt kihullottak az idő rostáján. Az egyikre Bárzenra tárgyias törekvései és szimultaneizmusa miatt figyeltek, fölidézem, hogy mit ír Németh Andor Bárzenről. A legkülönösebb ember kétségkívül Henri Martin Bárzen, új könyvében az eddigi költészettel, mely mindig alanyi, teljesen szakítani akar, többrétű lírát akar, ahol az ember helyett, aki beszél, a dolgok szólaljanak meg, amikkel foglalkozik. Új könyve látszatra partitúra, egyszerre beszél a hegy, az erdő, a szél, a bokrok, a madarak és a költő. Ideig az idézet. Ez a lírai tárgyiasság egyfajta leírása, csak kár, hogy egy gyenge költő tollával megfogalmazva, tehát Barzan kapcsán emlegeti Németh Andor itt ezt a tárgyias törekvést a költészetben. A pillanat másik nagysága, Sébastien Voiról, ezt idézem, Sébastien Voiról a legvakmerőbb a líra és a politika területén, ideig az idézet. Most arra, aki igazán jelentékeny a költői karból, Guillaume Apollinaire egy szót sem pazarol a tudósítást. Tehát még nem igazán fogják föl Németh Andorék, hogy ki a jelentős, ugye ezek közül a modernek közül. Mosolyra késztető, amint Németh aztán később, több ízben visszaemlékezve, hát nem győz visszaemlékezni erre a fiatalkori kalandjára, több ízben visszaemlékezve félbeszakadt felfedező útjukra, nem győzi helyreigazítani emlékeit, idézek egy ilyen későbbi visszaemlékezéséből, Apollinaire-t minden második, harmadik nap felkerestem, bemutatott Delaunay-nek, Marie Laurencin-nek, és elvitt egy társaságba, ahol a Balzac Múzeum gondnoka Balzac kávéskészletével szolgálta fel a kávét. 1920-as visszatekintésében az arányok jótékonyan helyre billennek, helyére kerül a Dévai Apollinaire, itt kizárólag Apollinaire-t emeli ki ebből a társaságból, a leginkább gyermekkedély, akin a többiek kisé fölényesen mosolyogtak. Szandrász, a fiatal svájci, Baudouin, aki a Kasság májában is szerepelt, Nicolas Baudouin, a szocialista. Emlékirataiban aztán Németh eldicsekszik a Kubista festészet elmélete című könyv Apollinaire-től kapott példányával is, a Soirée de Paris szerkesztőségében tett látogatásukkal is, ahol saját szemével látta Szandrász Transzibériennyének nevezetes első példányát. Tudják jó, hogy ez a Transzibérien az úgy ilyen nagy lapokra volt írva, és nem lehetett másképpen megnézni, csak egy ilyen létrát vittek be, és a létrára felrakták, és akkor úgy lehetett végig menni az egészen. Hát ők ezt látták, ugye, és utólag ez eszébe jut, hogy hát ők ezt is látták. Akár reális emléként, akár legendásított változatban Németh és társa a francia avantgárd forrásához zarándokolt el. Tehát akárhogy is veszük, mindenképpen látható, hogy Németh Andor és Révész Andor itt nem a szimbolistákat, nem az impressionistákat, nem a dekadenseket nézi Párizsban, hanem a legújabb iskolák felé tájékozódik. Ha missziójuk sikeresen zárult volna, a francia avantgárd hangsúlyosabban alakította volna a magyar irodalmat. Na most ugye ez az az eset, arra azt szokták mondani, hogy hát ugye a történelemben nem foglalkozunk azzal, hogy mi lett volna, ha. De ez nem egészen így van, mert például Michel Foucault írja az egyik helyen az, hogy van az a történelem, amelyik lejátszódik, a nagy történelem, ahol hadseregek ütköznek össze és így tovább, de közben van egy másik történelem, amelyik az esetlegességek története, ez a mi lett volna, ha története, ez is a történelemhez tartozik. Tehát itt a világháború volt az, amelyik elnyiszálta a francia szálat tulajdonképpen, amelyik már éppen virágba borult volna, hogyha hagyták volna. Ez az ígéretes kezdet szakadt félbe brutálisan akkor, amikor kitört a világháború, és Németh Andort a még szimbolista Kuncaladárral együtt internáló táborokba szállították, ahol évekre kikapcsolódtak a szellemi élet körforgásából, ugye 19 elején szabadultak az internáló táborokból. A magyar avantgárd egyoldalú német orientációjának egyik oka tehát a világháború volt, amely megakadályozta, hogy Párizs és Budapest között fönnmaradjon ugyanaz a szellemi érintkezés, amely az utolsó békeéveket a nyugat nagy nemzedékének orientációját meghatározta. Ugye a nyugat első nemzedéke számára Párizs volt a minta, az volt a fő kapcsolat, a fő szellemi kapcsolat, Adi és a többiek számára is, és aztán utána ugye ez a világháború ezt megakadályozta, nem volt szabad szellemi érintkezés a két szellemi központ között, Párizs és Budapest között. A németekkel viszont szövetségben voltunk, tehát ott nem volt ilyen akadály tulajdonképpen a szellemi érintkezésnek. Ennek a francia kapcsolatnak lett volna önkéntes szereplője Németh Andor. A könyv iránt eredendően erős vonzalommal bíró németben az olvasási hajlamot szinte betegessé fokozta az internálótábor foglyaira kényszerített több éves tétlenség. Akkor az első világháború idején legalábbis az internáltakkal, de azt mondom, a hadifoglyokkal sem végeztettek munkát. Nem volt szabad nekik dolgozni valamilyen okból kifolyólag. Ezért ott tétlenül jártak, keltek, nem tudtak mit kezdeni magukkal. Az intellektuelek ugye ebben a helyzetben mi más tettek volna, olvastak. Tehát amely ellen szinte egyedüli védekezési lehetőség maradt az olvasás, tehát az unalom ellen. Az ennek során szerzett talán csak a Babicséhoz mérhető erudíció Németh Andor eszméletlen olvasottsággal rendelkezett, megiszmosította az író hagyomány tiszteletét. Tehát a tábor, az internál elzártság tulajdonképpen őt visszavezette egy kicsit a hagyományokba Németh Andort. Az esztetikai tapasztalat iránti nyitottságát felerősítette a nyugatosságát, amelytől valamennyire elidegenedett, de amelyet sohasem fordult szembe, kívülről tudták az adi verseket és mondták egymásnak. Hát Kassákéknak a verseivel meg nem volt módjuk érintkezni. Az időközben az ő közreműködése nélkül megszületett hagyományromboló, az esztétizmussal radikálisan szembeforduló magyar avantgárddal az internálott táborban nem alakíthatott ki kapcsolatot, és ez a hiány másik hajlamát, a művészet világában a felforgató tendenciákhoz való vonzódását, egyfajta radikálisabb modernség igényét egyelőre tartalékba helyezte. Ez soha nem szűnik meg Németh Andorban, ez a felforgatási hajlam, szelíd felforgatási hajlam, de egyelőre tartalékban van. Valószínűleg az internáló táborokban töltött 5 év alakította ki az irodalmi modernséghez való viszonyának azt a képletét, amely ha nem is kizárólagosnak, de ritkának volt mondható a korszak írói és kritikusai között, és amelyet én magam barkácsolta kifejezéssel permanens modernségnek nevezek. Nem valami rejtélyes minőségről van szó, amikor német permanens modernségéről beszélünk, hanem egy sajátos kétirányú nyitottságról. Amikor 1919-ben végre megnyílnak a táborok, és az író hazatérhet ne Budapestre, Bécsben kiszáll a vonatból, és letelepszik az osztrák fővárosban. A Tanácsköztársaság bécsi követségén kap munkát, amikor a kommun bukása után a menekültáradattal Kassák és a Maköre is megérkezik emigrációjának színhelyére, akkor német első dolga, hogy felkeresse őket. Idézem, amit Németh Andor erről ír, a ma egész gárdája Kassák szobájában tanyázott, amikor beállítottam hozzá. Ott találtam Barta Sándort, Kahána Mózes, Bortnyik Sándort. Hosszan elbeszélgettünk, és egy csomó könyvvel távoztam. A maista költők antológiájával és a tett régi számaival írja emlékirataiban, majd így folytatja. Eddig a Herrenhof volt a törzs kávéházam, mióta Kassák megjelent Bécsben, ő is ott ütött tanyát a törzs karával. Sok-sok délután töltöttem vele, biztatására elkezdtem írni egy verset, amely persze nem igen passzolt a maisták verseihez. Hát ő nyugatos kultúrájú költő volt, ő olyan verseket írt először, Kassák megható igyekezettel próbálta áthasonlítani a saját verseihez, közben pompás stiláris dolgokra tanította, amiért igazán hálás vagyok, ideig az idézet. Egy nagyon érdekes jelenségnek vagyunk a tanúi, hogy a sokkal olvasottabb német beállt tanítványnak az autodidakta, de karizmatikus Kassák mellé. Tehát ugyanez a Gáspár Endre, aki 5 nyelven, vagy 6 nyelven, vagy még talán több nyelven is beszélt, ő is alávetette magát Kassák erős akaratának. Tehát Kassák, aki ugye vasmunkás volt, és autodidaktaként művelődött folyamatosan egész életében, ő valamilyen varázserővel maga alá tudta gyűrni ezeket az intellektueleket. Németh esetében többről van szó, mint egy az avantgárd bizonyos újításaig elmerészkedő nyugatos szerző bátortalan, óvatos, mértéktartó kísérleteiről. Ilyesmire a nyugat első nemzedékének nagyjai is kaphatók voltak. Adi háborús költészete részben legalábbis a expresszizmus felől értelmezhető. Babits nyugtalanság völgye darabjai, Kosztolányi mesztelenül kötete jelentős engedményeket tettek legalábbis leginkább a német expresszionizmusnak. Németh ellenben aggálytalanul együtt haladta a dadaista szélsőségekig elmerészkedő maistákkal, tehát ő nem engedményeket tett, ő átállt a dadaizmus mellé, az avantgárd mellé. Idézem meg Németh Andort, nekem meg kell, hogy valljam, eleinte nagyon tetszett a költészetnek ez az új fordulata, szellemi anarchia volt, melyben boldogan megfürdettem én is magamat. Jellemző erre a nyitottságra, hogy imponált neki, hogy Kassák egy versében lemerte írni az egyszerű mondatot, a nap kék. Ez nem, most ez látszólag ez egy banalitás, de nagyon jelentős dolog. Nem jelent kevesebbet, mint hogy felismerte a nyelv autonómiáját. Tehát az, hogy mit írok le egy mondatban, és hogy a nap milyen, amúgy milyen színű, az két különböző dolog. Tehát a nyelv önálló életre kelhet a valósággal szemben, a valóságtól függetlenül, függetlenedhet. Tehát a nyelv autonómiájának a felismerését jelenti ez, ugye, hogy Németh Andor felfedezi, hogy Kassák lemerte írni, ugye az, hogy a nap kék. Na most, tehát a nyelvvel való bánás szélsőséges elszabadulását a referenciák világától. Ez az, amire itt Németh Andor Kassák nyomán rájön. Maga is publikálta mában dadaista verset, Tinti címmel, és az ő fordításában egyébként ezt a doktorandusok a kenyeres idejében elemezniük kellett. Ez volt az egyik dolgozat, amit meg kellett írniuk a kenyeresnél, hogy elemezni a Tinti című verset, ami hát ilyen, hát én se tudnám elemezni őszintén, szóval mert egy dadaista, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy hablagy, de egy ilyen, hogy hívják. És az ő fordításában jelent meg a folyóiratban Tristan Tzara nevezetes Antipirin úr első mennybeli kalandja című szövege. Dérivel barátságot kötve olyan közös műhelyi munkát végzett a Ló Búza ember című kötet versein, mint aztán később József Attila medáliáin. Tehát Déri beengedte őt a műhelyébe, és nagyon termékeny kölcsönös kapcsolat alakult ki a avantgárdá váló Déri és Németh Andor között. Mert Déri is nyugatosként indult, csak aztán átválta is az avantgárdra. Ugyanakkor azonban megőrizte jó kapcsolatait, mármint Németh Andor, a Bécsben élő Ignótusszal, Balázs Bélával, Lukács György. A Balázs Bélával, ugye, aki kijelentett, hogy a Kassák az nem normális. Ugye? Tehát itt ő, Németh Andornak ez nem okozott gondot, hogy ő Kassákkal is jó volt, meg Balázs Bélával is. Lukács Györgyel, a Bécsbe látogató Karintival, továbbra is nagy élvezettel olvasta a nyugatos szerzőket, és elismerő kritikákat írt a bécsi magyar újságban Móricról, Babicsról, Szépernőről, Kosztrányi Nérójáról. Nem véletlen, hogy ekkorra azt az Apollinert becsülte a legtöbbre, aki egyszerre volt a Rajnai dalok, a Lorelei, a Kikericsek, a Mirabeau híd alatt című versek szerzője, ugye letéptem ezt a hangaszálat, már tudhatod az őszalot, stb. Tehát ez minden csak nem avantgárd, ugye? Tehát ezt is szerette, ugye ez az Apolliner, hogy minden megvan benne, mert benne megvannak ezek a dolgok, és megvan az égővek, és egyúttal az égővek, a szemmeri muzsikus, a kaligram is az ő műhelyéből került ki. Tehát nem véletlen, pontosan ez a permanens modernség az, amelyiknek egy olyan művész tetszik a legjobban, azt állítja középpontba, aki tud így is, meg úgy is, mind a két nyelven tud írni, ugye? Tehát avantgárd módon is tud írni, meg hagyományos módon is tud írni, ilyen német lead típusú dalokat is meg tud fogalmazni. Az egy szép vöröses szőkéhez költőjének álláspontját osztotta, vele együtt, tehát Apolliner álláspontját vele együtt vallotta, hogy itt a versből van ez az idézet, elítélem a hagyomány és a leleménye hosszú vad vitáját. Tehát Németh Andor a kettő között tudott koncessziót teremteni, a lelemény és a hagyomány között. Németh egyszerre tudott lelkesedni a dadaizmusért, Kassák számozott verseiért, és megőrizve autonómiáját Kassákkal és a mával szemben, továbbra is becsülte az esztétizmus hagyományait, továbbfejlesztve folytató nyugatos irodalmat. Egyszerre tudta elismerni és méltatni az esztétizáló és az avantgárd modernséget. Szabadon átjárt a két lövészárokból egymásra lövöldöző ellenfelek közötti frontvonalon. Ezt értem én, tehát Németh Andor permanens modernségén. Kassákkal való tartós együttműködése, folyóirat szerkesztése ezen a permanens modernségen alapult. A mában verset és értekezést egyaránt publikált, nyelvtudása révén időközben angolul is megtanult, tehát németet az otthonról hozta, francia szakos volt az egyetemen, és időközben megtanult angolul is. Ő lett Gáspár Endre mellett Kassák másik nyelve, ugye Kassák nem tudott nyelveket, tehát ők fordítottak Kassáknak. De a mában kifejtett munkásságának ismertetésétől eltekintek, hiszen hosszúra nyúlt bevezetőmben csak azokat az előzményeket mondtam el, amelyek ismerete szükséges német szerkesztői tevékenységének a megértéséhez. Az első avantgárd folyóirat szerkesztésére történt vállalkozás egyik indoka az volt, hogy az író nem volt teljesen elégedett a bécsi ma irányvonalával. Na most ez az egyik ilyen dolog, megint csak olyan dolgot mondok, ez most a harmadik, amelyik egy kicsit eltér a szokásostól, hogy nem feltétlenül, tehát nagyon nagyra értékelik és joggal a bécsi mának a tevékenységét, De lehet ezt más nézőpontból is nézni, kritikával is lehet fogadni, és Németh Andor kritikával nézte ezt a dolgot. Már kezdettől fogva féltékenyen őrizte autonómiáját a zsarnoki hajlamú szerkesztővel és mozgalom irányítóval szemben, idézem, amit mond Németh Andor: én, aki minden konformizmustól viszajogtam és minden frázist utáltam, rövidesen elkülönböztettem magam Kassáktól és környezetétől. Én most nem maista voltam, hanem bécsi magyarista. Ami nem jelenti azt, hogy az újságban, a bécsi magyar újságban, amelynek a munkatársa volt, ne készített volna apologetikus interjút Kassákkal. Tehát a Kassákkal való barátságát ez nem zavarta, hogy ő bécsi magyaristának vallotta magát. Mégis fontosabb, hogy Németh nem rejtette véka alá elvi egyetnemértését sem a ma álláspontjával. Abban a vitában például, amely a ma és az egység között zajlott, ugye az egység az a kommunista lap, amelyeket a mából kivált szerzők alapítottak és vittek tovább egy ilyen pártos irányban, Németh sok tekintetben egyetértett a szélső baloldali egységnek a dadaista Kassák fölött gyakorolt kritikájával, kihívva maga ellen ezzel a szerkesztő igen kemény válaszát. Kassák nagyon kemény tudott lenni, nagyon érdes tudott lenni, és Németh Andor nem köszönte meg azt, amit kapott Kassáktól, amiért nem vele ért egyet. Azonban éppen az ilyen pengeváltások cáfolják annak a várnak a létjogosultságát, mintha Kassák zsarnok olyan elfolytotta volna az ellenvéleményeket, és hogy aki ellentmondott neki, az repült a mozgalomból. Ugye van egy ilyen felfogás. Az összekoccanás után 2 hónappal, lássatok csodát, a 2 ellenfél közös vállalkozásba kezdett, amelyben mindketten egyforma súllyal szerepeltek, a 2x2 címmel jelentettek meg egy folyóiratot. 2 hónap telt el ezután a vita után, amikor Kassák minden további nélkül hajlandó volt Németh Andorral együtt szerkeszteni a lapot. A vállalkozás mögött Németh részéről a mával szembeni elégedetlenség rejlett, de egyúttal nem világnézeti politikai különbségről volt szó, mint az egység kontra a dadaista Kassák, hanem Németh Kassák folyóiratának a közönséghez való viszonyát, illetve az orgánum hangvételét kifogásolta. A bécsi mának avantgárd kutatói körökben, különösen a nemzetközi avantgárd körforgásába való a korábbinál intenzívebb bekapcsolódása miatt jó sajtója van. Tehát nagyon sokra értékeli az avantgárd kutatás az, hogy a 20-as években Kassáknak a mája tulajdonképpen szerves részét képezte egy nagy nemzetközi avantgárd hálózatnak. Ez nem volt semmi, Bécsből ezt meg lehetett csinálni, Budapestről nehezebb lett volna ezt megcsinálni, Bécsből meg lehetett csinálni. Tehát jó sajtója van, és ezt a kedvező imást nem is lenne indokolt lerombolni, de megfontolandó, hogy Németh Andor steril, kísérletező, szekta jellegű, bezárkózásra hajlamos közösségnek látta a belső mutatásoknak a körét, tehát kritizálja. Már azt mondja, ez egy ilyen magának való bezárkózó, steril bagázs, ezek közönség nélkül egymásnak írnak, ez nem nagyon jó, ezzel ő nem értett egyet. Nem árt, ha ebből a földközeli, nem pusztán eszmetörténeti vagy stílustörténeti nézőpontból is szemügyre veszük az orgánumot, mert mai szemmel nézve az, hogy Kassák egy kapcsolatot létesítettek a németekkel meg a franciákkal, ez mai szemmel nézve ez problémátlan, nagyszerű dolog, de ha megnézzük azt, hogy a korban magában a folyóirat létfeltételei szempontjából ez jó volt-e vagy nem, akkor valószínűleg Németh Andornak sokban igaza van abban, hogy volt benne valami életidegen, steril dolog ebben a vécsimában. A 2x2 ezt a sterilitást, ezt a szekta szellemet kívánta korrigálni. A lap első és egyetlen száma 1922. októberében jelent meg. A bécsi magyar újság már szeptemberben hírt adott a folyóirat alapítási tervekről. Az összoldalszám első felében Németh, a másodikban Kassák által kiválasztott munkák jelentek meg. A 2x2, mit jelent ez, hogy 2x2? Talán azt jelenti, hogy mindketten egyenrangú szerkesztőként jegyezték a lapot, és ugyanakkor mindketten szerepeltek a lapban szerzőként is, tehát mindketten 2x határozták meg az orgánum karakterét, egyrészt úgy, mint szerzők, másrészt úgy, mint szerkesztők. Talán ezt jelenti a 2x2. Kassák a maga 32 oldalának élén a tőle telhető legnagyobb toleranciáról tanúságot téve, nem volt könnyű, nem volt egy toleráns típus, tisztázta kettejük viszonyát. Ezt mondja Kassák, mindketten a jövő irányában akarunk menni, és mindketten csak azokkal akarunk menni, akik ugyanebben az irányban próbálkoznak. Mégis nyíltan különbséget kell tennünk egymás filozófiai, szociális és művészeti végső elgondolásai között. És nincs kizárva, hogy éppen ezeknek a végső elgondolásoknak a rugóin ma vagy holnap harc fog megindulni közöttünk. Harc egy lap keretein belül, nem különböző célért, de az egy célra vezető különböző utak megtisztításáért. Tehát látja Kassák egyszerre azt, ami összeköti őket, az egy cél felé haladást, és azt is, hogy Németh Andor másképpen képzeli ezt, ennek a célnak az elérését, mint ő maga. És emiatt megvan az egység is, és megvan az ellentét is közöttük. A lap, ahogy Németh beharangozott cikkében írta, nem ad programot és nem hirdet új irodalmi irányokat, tehát nem ez a lényege, tehát nem valami újizmusnak a jegyében, hanem a meglévő irányt viszi tovább. Arra tett kísérletet, hogy a kiadói üzleti szempontok teljes kiiktatásával, az olvasó elégtelen felkészültségével és ebből fakadó igénytelenségével meg nem alkudva, kerülve az öncélú teoretizálást, a korszerű magas irodalom fóruma legyen. Ez volt a 2x2-nek a szándéka. A 2x2 valószínűleg inkább Németh korrekciós igényeit elégítette ki, mint Kassák hiányérzetét, mert az ő ekkor csirázó, mármint hogy a Kassák ekkor csirázó, a konstruktivista programba torkoló, kissé erőszakosan didaktikus nevelői pátosza kevesebb érzékenységet és engedékenységet mutatott a közönség elvárásai iránt, mint a szubverzív avantgárd attitűdöket puhább esztétizáló, a közönség tetszését is célba vevő megoldásokkal kiegyensúlyozó permanens modern társái. Tehát Németh Andor egy kicsit puhább volt, Kassák egy kicsit keményebb, Kassák egy kicsit kockafejűbb, Németh Andor egy kicsit alkalmazkodóbb a közönséghez, tehát a kettejüknek volt egy ilyen, között volt egy ilyen különbség. Németh esetében a legkisebb mértékben sem a lapos népszava költészetnek kedvezésről, hogy a legtűri irodalom ízlésének a beszüremkedéséről volt szó, tehát nem így kell érteni ezt a közönségnek való engedékenységet, hanem az avantgárd aszkézisnek a nyugatos, közönségbarátabb elitizmus felé hajlításáról. A nyugat is elitista volt, de mégis jobban figyelt a közönség tetszésére. Tehát a Németh Andor, hogy ebbe az irányba akarta egy kicsit tolni az egészet. Nem véletlen, hogy a Kassákot baráti megbecsülő hangon, de elvi szigorral következetesen bíráló Komlós Aladár, aki Némettel baráti viszonyban volt, a Bécsi Magyar Újságban egy rövid közleményben pártfogásába vette az avantgárdnak ezt a mutációját. Komlós Aladár ezt írta: mi ennek a folyóiratnak a jelentősége? Egy szóba foglalva az, hogy a nyugat utáni író nemzedék orgánuma. Komlósnak ezek a rövid megjegyzése is nagyon lényegesek, nagyon fontosak. Tehát itt lényegében egy nagy lehetőséget lát Komlós ebben a labban, arra, hogy végre valamilyen reprezentatív generációs vállalkozás szülessen a ma sterilebb kísérletező műhelyével szemben. Komlós Aladár egyébként ugye a Kassáknak az egyik valóban következetes bírálója volt. Kassák az egyik könyvét úgy dedikálta, hogy a legkövetkezetesebb ellenfelemnek, vagy legkövetkezetesebb ellenségemnek. Én nagyon baráti volt. Komlós Aladár azt írta a Mágiák énekelnekről, hogy gyöngyszem sivatag. Na most ez egy roppant találó jellemzés, ebben benne van minden, benne van az is, hogy tele van gyöngyszemekkel, de az egész úgy, ahogy van, sivatag. Tehát nagyon jól találóan tudja jellemezni a maga módján, a maga nézőpontjából Komlós Kassákot. Tehát Komlósnak ez az elismerés nagyon sokat jelent az én szememben. Ennek az iránymódosításnak a jelentőségét, mint a Kassák is felfogta volna, legalábbis erre val az a keserű megjegyzés, amelyel a vállalkozás gyors kudarcát Déri Tibornak írt levelében konstatálta, idézem Kassák levelét Dérinek: a 2x2 teljesen befagyott, itt azonban ki kell hangsúlyoznom, nem éppen azért, mert nem lehetett volna belőle 400-500 példányt eladni, hanem azért, mert mindenki úgynevezett szakember buta kenyéririgységből vagy hiúsági viszketegségből ellene volt. Nem tudjuk, hogy a panasz kire és mire vonatkozik, de az bizonyos, hogy a 2x2 megszületése és megszűnése felszínre hozta a magyar avantgárd egyik súlyos, végül halálosnak bizonyult betegségét, a közönség kapcsolat hiányát. Tehát ezt nagyon jól vette észre Németh Andor, hogy itt a közönség felé kellene nyitni. Az emigrációban olvasó közönségre találni, ez önmagában véve is nehéz feladat. Tehát ott nincs olyan hatalmas tömeg, amelyiket be lehetne csábítani. Ráadásul az igényesség nevében a lehetséges befogadói kört is erősen megszűrni, ez készöngyilkosság. A 2x2 ennek a felismerésnek a jegyében igyekezett oldani a bécsi maszektás bezárkózottságát. Tehát én a 2x2-nek ebben látom a jelentőségét. A lapszám súlyát, sőt történelmi jelentőségét az adja, hogy itt látott napvilágot Kassák avantgárd korszakának talán legjelentősebb teljesítménye, a híres sétáló vers, a ló meghal, a madarak kirepülnek című poéma. A megjelentetés a recepció elindításának érdeme Németh Andort illeti, tehát ő az, aki ezt közli, aki a poémát sok év múltán is emlékirataiban Kassák legjobb írásaként értékelte. Akkor, amikor még erről senki nem beszélt egyébként, tehát nem azért mondja ezt Németh Andor, mert divatba jött volna, a ló meghal, még senki nem emlegeti, amikor Németh Andor az emlékiratait írja, ő ebben is úgy látja utólag is, hogy a Kassák legjobb írása. Ebben talán igaza is van egyébként. A mű kivételességének Kassák is tudatában lehetett, mert ő is visszatért a szövegéhez, például a jelentés nélkül szavakat értelmezte benne, talán a II. Világháború alatt írta Kassák ezt a szövegét. A poéma érdemi értelmezése nagyon későn, a 60-as évek második felében kezdődött, inkább a 60-as évek vége felé, és ez csak növeli Németh Andor szerkesztői érdemét, aki jelek szerint nem csak egy soron következő felajánlott kéziratot látott a műben, hanem megsejtette, hogy remek művet publikált. Egyébként József Attila Szabad Ötletek jegyzékében is emlegeti a ló meghal, a madarak kirepülneket. A ló meghal, a madarak kirepülnek stílusa Kassák, ez a bejegyzés szerepel többek között a Szabad Ötletek jegyzékében. Nem lehet tudni, hogy mit akart ezzel József Attila mondani, de mindesetre nem véletlen, hogy József Attila is valahogy az ő emlékezetében is megragadt a ló meghal. A poémát Kassák más avantgárd teljesítményeihez mérten és azok rovására a szakirodalom túlságosan is sokat elemezte, ezért hosszabban most nem szükséges megállnunk mellette. Volt egy Kassák konferencia Miskolcon az újraolvasó sorozatban, a legnagyobb bosszúságomra mindenki csak a ló meghalt elemezte, és akkor jutott az eszem, hogy a fene egye meg, hát Kassáknak vannak más versei is, hát alig van egy olyan pár olyan vers, amelyik benne van a repertoárban, miért nem azon gondolkoznak azok, akik ezt a konferenciás sorozatot szerkesztették, vagy indították, hogy bővítsük a repertoárt, miért mindig állandóan ezt a szerencsétlen ló meghalt elemzik. Úgyhogy én nem beszélek a ló meghalról. Indokoltak közelebbről személyre venni Némethnek a 2x2-ben közzétett főszövegét. Egy elveszett többfelvonásos darab, az ingatag halott első felvonását, még ha nem is olyan maradandó teljesítmény, mint Kassák költeménye. A darabnak ez a 2x2-ben közölt részlete nem nélkülöz bizonyos érdekességet, különös tekintettel arra, hogy a magyar avantgárd nem bővelkedik színházi kísérletekben. Mint ismeretes, Németh Andor első sikerét egy Claudel-i ihletésű, tehát inkább spiritualista esztétizáló egyfelvonásos darabbal a Veronika tükrében aratta még 1913-ban. A 20-as évek elején az író tervezte visszatérését a színházhoz, de terveiből csak ez az egyetlen csonkán maradt három felvonásos vált valóra. Valószínűleg megírta a három felvonásos, csak elvesztette valahol, nem az egyetlen könyv, amit Németh Andor elvesztett, és aztán azóta elkallódott, de ez az egy felvonás megmaradt, mert ez közölte a 2x2-ben. Alacsony játéknak nevezi ezt a darabot Németh Andor. Az alacsony játék első felvonása egy erdélyi faluban, Szalai Mihály nyugalmazott táblabíró kúriájának tornácán és kertjében játszódik le. A nyitó jelenet a táblabíró lánya, Szalai Amália és egy idegen utazó Kelepcsényi között bontakozik ki, ez olyan 70 fölött életkorú ember, ez a Kelepcsényi, aki előző éjjel elcsábította a fiatal lányt. A súlyos tüdőbeteg utazó már is el akarja hagyni szerelmét, aki ragaszkodik hozzá, az apa tudomást szerez a csábításról, és a történteket számon kéri lányán és Kelepcsényin is. Megérkezik Horváth Elemér állomásfőnök, a lány hivatalos udvarlója, és értesül a botrányos esetről. A felvonás vége felé látogatók helyi notabilitások jelennek meg, és szemtanúi annak, hogy Kelepcsényi holtan esik össze. A felvonás záró aktusaként az öreg táblabíró, az apa is élettelenül rogy le. Vélhetőleg ő a darab második halottja. Ha komolyan veszük a szerző beszélnek a szereplők jegyzékét követő megjegyzését, idézem, a szereplők már a darab menetében viselik a feloszlás jeleit, akkor feltehető, hogy a további felvonásokban a többi színpadi személy halálára is sor kerül. A közhelyszerű, de céljukból elterített elemekből építkező dialógus, a szereplők groteszk viselkedése, bábuszerű merevsége, a patetikus és a triviális nyelvi regiszterek keverése egyaránt arra utalnak, hogy Német ebben a darabjában egy társadalmi réteg, a történelmi osztály és egy életforma pusztulását akarta a néző szem elé állítani. Az elmozdulás a parodisztikus irányába a Veronika tükre világától nyilvánvaló, de az újítás merészsége nem érte el például azt a szintet, amelyre a dadaista színház tanulságai alapján Déri az óriás csecsemőben eljutott. Tehát maga a darab nem igazán, nem annyira újító jellegű, határozottan érezhetők benne az avantgárdnak a jelei, jegyei, de korán sem olyan merész, mint ameddig Déri eljutott ezekben a korai darabjaiban. A 2x2 megszűnése után Német Andor is visszatért az anyalaphoz, a MÁ-hoz, és egyúttal az emigráció megfáradásával a MÁ-val párhuzamosan működő más publikációs fórumok, így elsősorban Fényes Samu Diogenésze felé is tájékozódott. De a Bethlen-féle részleges amnestia lehetőséget teremtett a politikai szempontból kevésbé kompromittálódott emigránsoknak a hazatérésre, súlyos következmények nélkül. Kassák és Köre is hazakészült, Német állítólag József Attila gyengéd erőszakának engedve a hazaköltözés a pálya második újrakezdése mellett döntött. Ez az újrakezdés nem ment könnyen, a történetüket túl hosszúra nyújtó egzisztenciális viszontagságoktól eltekintve az értékválasztás dilemmáira korlátozódva megállapíthatnánk, hogy az egyik olyan irány, amelyhez 1914 után Német visszatérhetett volna 1926-ban, amikor visszatért Magyarországra, a nyugat volt. Tehát amikor hazatért, az egyik lehetséges útja, hogy fölkeresse a nyugat szerkesztőségét, föl is kereste a nyugat szerkesztőségét, amelyben fiatalkori barátai Kosztolányi, Karinti, Füstmilán ekkor már és még igen megbecsült és befolyásos pozíciót töltöttek be. Maga Osvát is nyitottan fogadta a Német Andort, most már hajlandó lett volna közölni Német Andor írásait, de épp a kitárt kapuk ébresztették rá Németet arra, hogy irodalmi ízlésében igen távol került a nyugattól. Idézem, amit Német Andor mond, a nyugat már nem volt az, ami régen, és nekem már nem imponált annyira, mint fiatal koromban, most már nem kellett sehol se várakoznom, Osvárt azon nyomban megbeszélt velem egy-némely kritikát könyvekről, színdarabokról, stb. Azokat meg is csináltam. De ez volt az egész, néhány nyúlfarknyi kritika, semmi több. Akkor már nem szerettem a nyugatot, ideig az idézet. Jellemző az az anekdota, amelyet maga az emlékíró Német mesélt el Osváttal való kapcsolatáról. Egyébek között azt között kijelentettem, idézem, hogy a nyugatban csak két szó igazán költői, a többi mind próza, és az a két szó Bohunicki Szefi. Ugye ez a vicce Német Andornak. Osvárt úgy tett, mintha nevetne a viccen, de éreztem, hogy megharagudott rám. Német csatlakozását, tehát az 1926 őszén Bécsből hazatért Kassák lap alapításához nem a közös múlt nosztalgiája magyarázza, hanem tudatos értékválasztás. Tehát nem a nyugatot választotta, az avantgárdot választotta. A magyar avantgárd vezéralakja nyomban hazaérkezése után, 1926. októberében a megszűnt bécsi MÁ-t folytató új avantgárd folyóirat szervezésébe kezdett. Déri Tibor, akit sikerült a folyóirat munkatársául megnyernie, így 1926. novemberi levelében tájékoztatta Szilasi Vilmost a lap megindításának előkészületeiről. Idézem, Kassákkal lapot csinálunk, és ez rengeteg dolgot ad. Karácsonyra megjelenik meg az első száma, a következő héten előadást tartunk. Ezen is már most kell dolgozni, mert be kell adni az előadás szövegét a cenzúrának. Idáig az idézet. Az alakuló szerkesztőségi ülése Déri Tibor lakásán került sor. Főmunkatársnak Dérin kívül Kassák felkérte Német Andort, valamint a Párizsból hazatért Illyés Gyulát, és az ugyancsak bécsi emigráns Nádas Józsefet is. Botka Ferenc megjegyzi, hogy a levélben említett irodalmi est, amit Déri említ a levelében, a tervezett előadás nem valósult meg, részvevőinek neve és szándéka gyanúsnak találtatott, maga Kassák sem kapta még meg ekkora politikai amnestiát, egyedül az ellene kiadott elfogadó parancsot vonták vissza. Akkor Kassák hazajön, nem tudom melyik pályaudvarra érkezik, a Bécsből, akkor rögtön észreveszi, hogy titkos rendőrök fogadják, és azok kísérik őt. Tehát, hogy gyanús volt, tehát nem, az ő hazatérése az nem egy diadalom volt, hogy úgy mondjam, hanem nagyon kellett vigyázni magára, hogy mit mond, mit nem mond. Német láttuk, korábban sem támogatta feltétlenül Kassák törekvéseit, de ezek minden kritikai fenntartása ellenére is azért álltak valamennyi kortárs vállalkozásánál közelebb hozzá, mert bennük látta a nyugatot meghaladó irodalmi modernség egyetlen komolyan vehető programját. Tehát noha voltak fenntartásai, mégis a Kassák avantgárdját választotta. A dokumentum, az önmagához való következetesség az új közegben korábbi emigrációs tevékenységével való folytonosság biztosítékát nyújthatta számára. Tehát, hogy azt csinálhatja Pesten, amit Bécsben csinál, tehát folytathatja, ami abból folytatható Budapesten, azt folytathatja Budapesten. Kassáknak a maga szempontjából igaza van, amikor úgy látja, hogy idézem, a dokumentum szelleme, közleményeinek tartalma, illusztrálása, tipografizálása azonos maradt, félreérthetetlen folytatója az emigrációban megjelent mának, csak más formátumban. Ezt mondja Kassák. Németh Andor mégis sokkal több joggal helyezi a hangsúlyt a két folyóirat közötti szembetűnő változásra. Németh Andor a változást hangsúlyozza a bécsi ma és a dokumentum között, idézem, a ma unalmas és olvashatatlan folyóirat volt. Egy ember dominált a labban, minden más töltelék volt. Amellett az úgynevezett aktivista költészetnek sem volt jellege. Ugyanazt az unalmas verstípust variálták mechanikusan, mint a verklisek. Ugye ez a Németh Andor őszinte nyílt véleménye a bécsi máról, akkor, amikor a dokumentumnak a hívévé szegődik. Németh idézett nyilatkozata figyelmeztet arra, hogy az igazán hozzáértő értékes munkatársak közösségbeli magatartását sohasem a nyáj szellem, a feltétel nélküli elköteleződés jellemzi, hanem a létrehozott teljesítmény folyamatos mérlegelése. És az is kiviláglik, hogy noha az avantgárd mozgalmakra folyamatosan jellemzők voltak a kiválások, kizárások, ezek sohasem szeszélyesen, ötletszerűen történtek. A szerkesztő, az iskola vezéralakja pontosan számon tartja, melyek azok a munkatársak, akiknek a közreműködéséről lemondani nagy veszteséget jelentene számára. Ugye az, hogy Reiter Robertet vagy Kudlák Lajos lehagyja, az nem okozott neki nagyon nagy gondot, abból a 12 egy tucat. Az, hogy Németh Andor lehagyja, azon már el kellett gondolkozni. Ugye a Kassák és a Németh közötti nézeteltéréseknek is volt egy mozgástere, amelyen belül a keletkező feszültségek kihordása és lecsillapítása lehetséges maradt. A mával szembeni fenntartások kiküszöbölésének egyik módja egy új folyóirat alapítása volt, amelyben az erőviszonyokat a korábbitól eltérően lehetett alakítani. Idézem, amit Németh Andor mond, a dokumentum egészen más volt, mint a ma, mindenekelőtt tényleg forradalmi volt és komolyan agresszív. Amellett Kassák egyáltalán nem dominált benne, itt új írók léptek fel, egymástól minden tekintetben különböző hanggal és profillal, akiket nem lehetett összecserélni egymással. Idáig az idézet. Az író a dokumentumban megtalálta a számára legmegfelelőbb szellemi műhelyt, a szellemi életben való jelenlétét azonban nem korlátozhatta egyetlen orgánumra, és ráadásul egyre inkább megpróbálta írásból fenntartani magát. Életének ezekről az egyéb vonatkozásairól, kapcsolatrendszeréről itt nem beszélhetek, koncentrálnunk kell figyelmünket azokra a pontokra, amelyeken Németh Andor és a dokumentum története összekapcsolódott. Ahogy a 2002-ben végzett munkáját jellemezve csonkán maradt színdarabját állítottam a középpontba, a dokumentumból is két szövegre szeretném felhívni a figyelmet. Két Németh Andor szövegre szeretném felhívni a figyelmet, az egy elsőrangú költői teljesítményre, amely német pályáján nem fordul elő túlzott gyakorlisággal, és egy alapvető elméleti fejtegetésre, amely a folyóirat legjobb írásai közé sorolható. Szeretném felhasználni a két szöveg tárgyalását arra, hogy kifejezzem fenntartásaimat azzal a közmegegyezéssel szemben, ez már a negyedik olyan pont, ahol egy picit enyhén eltérek a szokástól, amely szerint a dokumentum a magyar szürrealizmus folyóirata lenne. És Németh Andorban a szürrealizmus egyik markáns képviselőjét kellene tisztelnünk. Az a szöveg, amelyikről beszélek, az a jó költemény, az Euridike útja az alvilág felé című költemény, szokás a magyar szürrealizmus kevés számú autentikus szövege közé sorolni. Presztízsét nem utolsó sorban az adja, hogy felismerhetően az automatikus írás, az écriture automatique elve szerint született, vagy azt jól imitáló kísérleti szöveg. Az első pillantásra kaotikus szóhalmazról némi tanulmányozás után kiderül, ha látni akarjuk, akkor látjuk, meglehetősen épp kézláb mondatok sora, tehát nem igaz, hogy a mondattan felbomlik benne, amelyeknek mondathatárait interpunkciók hiány csak némi erőfeszítéssel lehet megállapítani, de meg lehet állapítani. Az első személy a költő lírai alakmása, aki mintegy lekottázza és a kívülálló számára lehetővé teszi önön belső tudatáramát, meg lehet állapítani róla, hogy influenzás tünetekkel ül egy szórakozó helyen. Ezt is elég jól meg lehet állapítani. Társaságban van. Azt is. Mivel nem jól érzi magát, influenzás, valószínűleg láza is van, szeretne eltávozni. De akarata elé akadály gördül, többiek nem engedik, nem lehet tudni, hogy mi. A kávéházi esemény talán egy olyan színházi este, ugye van egy ilyen mondat, hogy Euridike még mindig imbolyog, rátűz a reflektor, vagy mozi előadás, mint a falon Euridike, tehát a falra vetítve, ugye, után játszódik le, tehát ez a kávéházi jelenet, egy színházi este, vagy egy filmvetítés után játszódik le, amelyen színházban vagy moziban az Orfeusz és Euridike témát mutatták be. A gyengélkedő, vallomástevő, lázas révezedésében közvetlen emlékei, Euridike gyászos története, környezetéből kapott benyomásai, boros üvegek mellett, cigányhegedük mellett, ez egy tipikus kávéházi környezet, a poharak alján a bor sötét és savanyú, a kívánságai, el akarok menni, vágyai, képzelgései és egyéb tudattartalmai bukannak felrendetlen összevisszaságban. A kísérlet, amelynek során a szerző előzékenyen tudatja az olvasóval a beszédszituációt, korán sem tekintető szélsőségesen formabontónak. Tehát, hogyha nagyon akarjuk szürrealista, na bum, hát legyen szürrealista, de nem annyira szürrealista. Na, mégis kielégíti az automatikus írás követelményeit, elég, ha arra részletre hivatkozom, amelyben a gondolatok a homonímia, tehát a jelentő formai azonossága révén fűződnek tovább. Idézem ezt a részletet, a kopasz mandarin mindenütt elém áll, bontsuk fel a mandarint, engedje, hogy magam hámozzam le. Tehát itt a mandarin szó az ugye, amelyik az egyik jelentésében kínai, kopasz kínai urat jelent, a másikban pedig egy gyümölcsöt. Na most ezért nem olyan nagy durranás, ez egy József Attila vagy más költők ennél sokkal merészebb asszociációkat csinálnak, de azért mondjuk ez tényleg a jelentő mentén fűzi tovább az asszociációkat, ez kétségtelen. Ezt a szöveget és szerzőjét mindent összevéve mégis tévedés lenne a magyar szürrealizmus képviselőinek tekinteni. A doktrinális és mozgalmi elkötelezettség merőben idegen volt Németh Andortól. A nagyhatású francia avantgárd mozgalom újító kezdeményezéseiből is csak szemezgetett. Tehát az, hogy Németh Andor tudta, hogy mi a szürrealizmus, az biztos. Olvasott franciául, olvasta a szürrealista kiáltványokat, tehát ő mindent tudott. De ennél ő lazább, lustább volt, nem nagyon érdekelték őt az, hogy amit a bretonék pontokba szedtek, hogy azt kövesse őt, ilyen dolgok nem nagyon izgatták, csak szemezgetett belőlük. A Breton és társai megfogalmazta a manifestumok előírásait és tilalmait sehol sem tartotta fontosnak rekonstruálni. Feltűnően óvakodott attól, hogy valamelyik ismert iskolához csatlakozzék, beérte azzal, hogy új világérzésről és új költészetről beszéljen. A dokumentum munkatársait új művészeknek nevezze. Egyébként Déri ezekben a szövegeiben, neki is nagyon jó esszéi vannak ebből a korból, Déri Tibornak. Az egyik legjobb avantgárd teoretikus egyébként Déri. Ő sem nagyon beszél se szürrealizmusról, hanem új művészetről beszél. Érdekes mondom, mintha megegyeztek volna egymással, hogy így nevezik azt, amit ők akarnak csinálni. A szürrealista művészet kritériumait meglehetős hanyagsággal kezelte. Az emigrációból hazatért német költészetelméleti írásai közül a legnagyobb presztízsre a mai szakmai közfelfogásban szinte a magyar szürrealizmus manifestumaként számon tartott 1926. decemberében megjelent kommentár tett szert. Ez egy nagyon nagy szöveg. A magyar avantgárd egyik legnagyobb szöveg ez a kommentár. Az írásműben a költészet történetéről felvázolt átfogó kép szerint a poézis a mágikus korokban volt otthonos, tehát a költészet igazi korszaka a mágikus korok voltak, az ember kulturális fejlődése, a nyelvek palírozása, az értelem térhódítása fokozatosan felszámolta azt az állapotot, amelyben a költészet eleven hatóerő lehetett. Véget ért a mágia korszaka, mondja Németh Andor. Egy nagyvonalú költészettörténeti séma felrajzolása után írása második terjedelmesebb részében német figyelme azon folyamatok felé fordult, amelyek során az utóbbi évtizedekben több hullámban egymást korrigáló kísérletek történtek arra, hogy bekövetkezhessék a poézis új virágkora, hogy visszataláljunk a mágikus korszakhoz. Tehát a költészet hosszú elprózaisodása után végre most a modernség jegyében vissza lehet találni a régihez, a költészetnek az igazi, ahol otthonos tud lenni. A modernség kezdetét a költészet remélt és várt legújabb kori magára találását a tág értelemben vett, tehát már Baudelaire költészeti újításait is magába foglaló szimbolizmustól számította. Értékcentrum Németh Andor számára a szimbolizmus nem írja le, nem tagadja meg, amelyet tovább lépő, a szimbolizmus meghaladó avantgárd törekvések követtek. Ez újabb modernségünkben egymást is túllicitáló izmusok sajátos eredményeit német ama nyereségek közé sorolta, amelyek hozzájárultak a költészet eredendő rendeltetéséhez történő visszatalálásához, és ezt nyilvánvalóan kiterjesztette a szürrealizmus vívmányaira is. Tehát azt mondja, hogy a szimbolizmussal kezdődik ez a visszatérés a mágikushoz, és ezek az újabb tendenciák egyre merészebben egymásra licitálva, egyre jobban közelítenek ehhez az állapothoz, tehát nem egymás ellenségeinek tekinti őket, ezeket a tendenciákat, hanem inkább egy-egy új alakváltozatának tekinti, ugyanannak a törekvés új alakváltozatának tekinti, a folytonosságot látja a modernségben, tehát nem a megszakítottságot megint csak, az avantgárd és az esztétizáló modernségnek a szembeállítását, hanem a kettő között egyfajta folytonosságot feltételez. De egészen a szürrealizmussal bezárólag. De a költészeti modernséget nem szűkítette le az iskolák egyikére sem, és következésképpen nem tagadta meg, amint ezt a maiisták tették, a korszerű költészet kibontakozásának korábbi stádiumait. Azaz a modernség folytonosságában, egyfajta permanens modernségben gondolkodott, és a kommentár a permanens modernség elvének a kifejtése, nem a szürrealizmus kifejtése, az én véleményem szerint. Hogy a permanens modernségen a képletét, amely németet a dokumentum belső munkatársát jellemezte, pontosabban értsük, érdemes egy pillantást vetnünk az író által a Literatúra 1929 májusi számában íjésről rajzolt portréra, amely azt mutatja, hogy a portré rajzolja nem igen látott érdemi különbséget a szimultaneista vagy irodalmi kubista Apollinaire, a dadaisták vezéralakjaként szereplő majd a szürrealista mozgalomban háttérbe szorult egy időben onnan ki is zárt Szará, és az igazi szürrealisták, például a portré vége felé emlegetett Aragon között. Tehát nem nagyon lát különbséget. Ezeket úgy nagyjából egy vonalba, egy csoportba tartozónak tekinti. A szürrealisták által elutasított Cocteau-tól, az I.S. által fordított és a MÁ-ban publikált az Eiffel-torony nász népét, illetve Cara felhő zsebkendőjét, tehát két nem szürrealista művet, német a szürrealista mozgalom, idézem, két legjellegzetesebb termékeként méltatta. Tehát Cocteau-t a szürrealisták kitagadták. Ez az Eiffel-torony nász népe kétségkívül a szélsőséges modernség egyik példája, a MÁ-ban jelent meg, de nem szürrealista, mert a szürrealisták őt nem fogadják be szürrealistának, és Cárának a felhő zsebkendője is dadaista és nem szürrealista. Tehát itt megint csak Németh Andor ezeket, mint a szürrealizmusnak a remek műveit mutatja föl. Tehát a fogalmi tisztaság, tisztázottság ezekből a gondolatokból hiányzik. Nem tartja fontosnak ezeket a különbségtételeket Németh Andor. Az ilyen abszurd mértékben kitágított szürrealizmus fogalmat nevezem én a dokumentum időszakában is érvényben lévő permanens modernség koncepciójának. Engedjék meg, hogy ezt a Németh Andor portrét egy érdekes Komlós-Oladár versen zárjam, amely 1924-ben Bécsben rajzolja le a hősünket. Ez a vers nagyon érdekes, nagyon szép vers, nagyon tetszik nekem. Ez így szól, és ez Németh Andor, ez maradja meg az emlékezetünkben. Csavarodó hajadnak már őszülő fürtjei hullanak, bazedovos szemed fölé, görbülő háttal, mintha kabala titkain csüngnél az imaházban, hajolsz a papírosra, mint egy álomkép szállsz fel ma belőlem ki fejedben Ernst Bloch ezoterikus marxizmusát és Paul Valéry lírájának kristálytermeit hordod, ülve a bécsi kávéházak emigráns asztala mellett, akik eléd buknak, elveszed a nőket, a harag ismeretlen előtted. Hát ez Németh Andor. Köszönöm szépen. És leiszom magam ezek után. meg ellenvetéseket is lehet tenni, nem kell egyetérteni azzal, amit mondok természetesen. Igen. A ló meghalban is benne van, igen. Ez igaz. Hát én nem tudom, az egyik dolog az, ami nekem a kétszer-kettő kapcsán eszembe jutott, hogy viszontlátásra, hogy ugye a kétszer-kettő nincs. Tehát az, hogy az egyenlő négy, az hiányzik. Tehát a kétszer-kettőnek csak maga kétszer-kettő van, és nincs a... Tehát ez nem mint egy számtani művelet eredmény. Az egyik dolog, ami eszembe jut. A másik pedig az, hogy annyiban mindenképpen jellegzetesen avantgárd címadás, hogy amikor a Bécsben székelő magyar kommunista párt egy olyan pártlapot akart indítani, amelyikről el akart hitetni, hogy az nem a kommunista pártnak alapja, akkor direkt a Tamás Aladár, aki egy időben ugye a Kassákéknak volt a munkatársa, aztán utána szakított velük, és átment kommunistába, akkor a Tamás Aladár kérik meg a Révai Józsefék, hogy találjon meg egy olyan címet, amelyik olyan avantgárd cím is, és akkor ez a 100%, ugye? Tehát ez a 2x2, meg a 100% ilyen szempontból egy csoportban van. Nem tudom, az igazság, hogy egy kicsit homály fedi a 2x2-nek a történetét, nem tudunk róla eleget, csak én nagyjából ezeket a dolgokat tudom, nem tudom, hogy van-e még más. Ilyenkor a levelezésekből sok minden kiderül, hogyha folyamatosan publikálják a különböző levelezéseket, akkor egy-két részletre még fény derülhet, de nem tudom, többet én sem tudok erről. Mert hogy a feltételezése az én azt hittem, hogy van valamilyen... Igen, na most... Igen, hát... Hát ugye az egyik dolog az, ami szerintem az egyik alapkérdés az, amit tudomásul kell venni, hogyha abból indulunk ki, hogy egy folyóirat annál értékesebb, minél hosszabb élettartamú, akkor ezek egy jelentéktelen, érdektelen lapok, mert hát egy szám jelent meg belőlük, de ez nem így van, tehát ez nem így működik, a világ nem így működik. Nem az egyetlen olyan avantgárd lap, amelyik rövid életű, hát volt az is, meg egy csomó minden más ilyen, de ezeknek mindnek nagyon sokkal komolyabb, több szellemi, több ambíció van bennük. Tehát a kétszer-kettő se annak készült, hogy majd egy szám jelenik meg belőle, és nem lesz belőle több. És az, hogy a kommunus így fogta föl, vagy így értékelte, hát egyrészt ez a benfentességét mutatja, tehát pontosan értesült arról, hogy mit akarnak ezeket csinálni. Tehát, hogy a nyugat utáni generációnak akarnak egy ilyen felvonulási terepet teremteni. Hát ez nem jött össze, hogy aztán amire Kassák utal, azt lenne jó tudni valahogy, csak azt nem tudom, hogy hogyan, hogy kik voltak azok, akiknek ez nem tetszett, akik ez ellen áskálódtak, és miért? Szóval ezek ilyen rejtélyes dolgok sajnos. Hát ezt sem tudom, őszintén szólva. Ugye nekem van egy példány, vagy volt egy példányom, nem tudom, hogy megvan-e még, most el akartam idehozni, de sajnos nem sikerült. Egyébként akartam még ismertetni a tartalmát is, de végül is aztán ez, tehát arra emlékszem, hogy Déli Tibor versek vannak benne, tehát a barátok, tehát ilyen azon az alapon, hogy ahonnan könnyű volt szöveget szerezni, ahhoz nyúltak, tehát ami adott volt, tehát nem nagyon, nincs ilyen értelemben újítás benne, nagyjából az a populáció csinálja, amelyik a Mát is csinálta. Annyiban mindenképpen, hogy a Déri az egyik legjobb költő is az avantgárd. Tehát hogyha tényleg nem abból indulunk, hogy csak egy költője volt a magyar avantgárdnak Kassák, hanem tudomásul veszük, hogy itt voltak mások is, és vannak nagy komoly teljesítmények, akkor a Déri az egyik ezek közül. Tehát itt azért ez is mutatja, hogy egy színvonalas, tehát hogy egy ilyen nagyobb gonddal, nagyobb odafigyeléssel szerkesztették alapot, de hát sajnos ezt nem tudom, ez a példányszámot sem tudom, mert nagyon sok példányban biztos, hogy nem jelent meg. Egyébként tehát az egész bécsi ma is, tehát itt nem volt egy, de most ugye ráadásul a magyar emigráció, a bécsi magyar emigráció, ahogy az idő halad, egyre kopik mögül a közönség, vagy elmennek az emberek valahova máshova, nagyvilágba, Németország felé, ugye a konstruktivizmus időszakában nagyon nagy a kirajzás, a bécsi mának a nagyon erős konstruktivista gárdája volt, intellektuálisan nagyon erős társaság volt, ezek mennek a Bauhausba, meg másfelé, mindenfelé, Franciaországba, Vazerelli, ugye, és akkor vagy pedig jönnek haza Magyarországra, vagy van, aki a utódállamokba telepszik le, tehát elindul egy ilyen szétrajzás. És még 22-ben, amikor a 22 végén, ugye, amikor a 2x2-t csinálják, akkor még azért van egy közönség, és ekkor kezdődik a szétaprózódás, egyre kevesebben maradnak Bécsbe, és hát ugye nem nagyon van más kiút, mint hogy hazajönni Magyarországra. Tehát itt egy ilyen dolog van, hát nem, tehát ugye nagyon sokan nem lehet, nem nagyon sok, ugye a Diogenész a Fényes Samu úgy szerkeszti, hogy ilyen, van neki egy ilyen kapcsolatrendszer a Felvidéken, és akkor oda viszi magával a Diogenészt, ott eladja, visszajön Bécsbe, és akkor a szerzőket ott zsebből kifizeti. Na most ugye ez a Felvidék, a bécsi magyar újság is abból élt, hogy egy ideig nem volt lapja, az utódállamok magyarságának se volt meg a saját sajtója, tehát a bécsi magyar újság funkciót, tehát a hír, a nem hivatalos, nem a Horthy Magyarországnak a hír az igényét, azt a bécsi magyar újság elégítette ki, és aztán utána, hogy az utódállamokban is elkezdett szerveződni a magyar kulturális élet, egyre jobban elveszti a funkcióját Bécs, és egyre kevesebb az érdeklődés, egyre kevésbé lehet eladni a Diogenészt is, és hát Kassákék meg szerintem nem is nagyon, nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy a közönségnek tetsző dolgokat csináljanak. Szóval ebben van, azt mondom, hogy szerintem ebben Németh Andornak igaza van, hogy amikor ezt bírálja, és hogy ezt fölismeri ez egy halálos betegség tulajdonképpen. Avangárd egyik paradoxona, az avangárd hőskorának az egyik paradoxona, ugyanis Kassákék abból a fixa ideából indulnak ki, hogy ők a proletár tömegek számára írják, vagy csinálják a műveiket, amely proletár tömegek egyelőre alkalmatlanok arra, hogy ezt megértsék, de majd ők ránevelik őket. Na most ez a ránevelés, ennek érdekében nem igazán tettek meg mindent, nem is tudom, hogy lehetett volna proletár tömegeket ránevelni erre a avantgárdra. Tehát az avantgárd az egy elitista, egy zárt körnek a művészete. A neo-avantgárd már ezt tudomásul veszi szerintem. Őnáluk már nincs meg ez a ideológia, vagy ez a hiedelem, hogy ők a tömegeknek alkotnak. Kassákék még ebben hisznek, hogy ebben, hát ugye a munkásmozgalom kereteiből indul, meg azzal van összefüggés, vagy azzal van szövetségben. És aztán Kassáknak tudomásul kell venniük azt, hogy nem kell. Hát a dokumentum, ugye a legjobb magyar avantgárd lap, az kétségtelen, szóval az nem egy pillanatosan vita. És Németh Andor nagyon elkeseredett, amikor abba kell hagyni a nyugathoz visszamegy, de nagyon lehangoltan megy vissza. Tehát az jobb hiány. Tehát az nincs más, hát akkor... Tehát igaz, nem tartja igazán modernnek, a dokumentumot tartotta igazán modernnek, és ez a magyar kulturális élet tragédiája, hogy Magyarországon egy ilyen színvonalas lap nem tudott megélni. Ugye ez az egyik az egy emberes matiné, a másik az, hogy elindulnak a szimplon kávéházba, Kassák elindul a dokumentumot árusítani más zégbe kávéházakba, és ugyanannyi példánnyal tér vissza a szimplonba, amennyivel elindult, mert senki nem veszi. Szóval ez valahol egészen dermesztő ez a dolog, hogy ez nálunk ez így történt. Úgyhogy hát ez a modernségnek az egyik ilyen nagy fiaskója tulajdonképpen. Amiért nem, szóval én nem a magyar avantgárd. Ugye az, hogy a történelem a hibás nyilvánvalóan, tehát az, hogyha valakik kénytelenek emigrálni, és a közösség kapcsolat, a természetes közösség kapcsolatokat felszámolni politikai okokból, hát azt nagyon nehéz helyrehozni utána már. Tehát itt a nyilván ilyen történelmi okai vannak, politikai történelmi okai vannak annak, hogy így alakult a dolog, de aztán, amikor a kasek visszajönnek Magyarországra, akkor ezt nem sikerül ezt befoltozni, ezt a dolgot. Szóval igen, szóval ez a... Aztán Németh Andor a munkában már nem ír. Tehát azt látja, hogy a kassá, tehát őt az avantgárd érdekli, ez a kísérlet, a művész modernségnek a kísérlete. A munkás fiatalok nevelésének a kérdése nem izgatja Németh Andort, akkor fordításokat közöl. Tehát ő még jó barátságon van Kassákkal, meg pártolja a munkát, de már nem ad vele saját írást. Tehát saját szöveget nem ad vele, nem jelenik meg semmi tőle, csak fordítás jelenik meg tőle, mert amikor Kassák kér tőle valamit szerintem, akkor ő fordítást ad, ez a gesztus, amit tulajdonképpen. Tehát ez a munka az sokban folytatja az avantgárdot kétség kívül, de már nem avantgárd lap. Tehát utána már nincs avantgárd.
Itt talán még egyet kérdeztek, hogy az emigráns sajtónál itt lehet tudni, hogy ezek milyen mértékben kerültek haza. Szóval én Misánba gyűjtök, és az a kérdés, hogy is, hogy a bécsi borrapiacon, vagy inkább a pestin fogom ezt megtalálni.
Már
meg ezt a kétszer.
Hát, most a kétszer kettő nem nagyon kerülhetett haza. Kassákék, mondjuk a Simon Jolán úgy tudom, hogy hazajöhetett. Tehát a Kassák nem jöhetett haza, mert letartóztatták volna, de a feleség ellen nem volt elfogadó parancs. Meg Tamás Aladár is, mintha hazajöhetett volna, és ők hazajöttek, és hazahozták a Márnak egy-egy számát, és más néven, Fundamentum, meg 365 néven megjelentették a Márnak egy-egy számát, és azt meg lehetett kapni, József Attila is hozzájutott Szegeden, vagy még Makón, már nem is tudom, de inkább Szegeden, Szeged egyetemistaként, tehát terjesztették Magyarországon. De a kétszer-kettő valószínűleg azt nem terjesztette senki, tehát az megmaradt egy ilyen egyszerű kísérletnek szerintem. Szerintem nagyon kevés példány van belőle. Szóval kellett volna, de mondjuk nekem nem ez a főkutatási területem tulajdonképpen. De kell ezzel foglalkozni. Szóval valakinek erre rá kellene állni, vagy rá kell állni ezekre a dolgokra. Ez a folyóiratkutatás, ami egy nemzetközi tendencia szerintem, annak mindenképpen ezen a területen további munkát kellene elvégezni. Egyébként van egy ilyen párizsi ismerősöm, ez a Marc Martin. Ez volt egy Horizon nevű lap, az arról kérdezgetett engem, fogalmam sincs, ez azt hiszem Párizsban jelent meg, egy avantgárd. Abból is talán csak egy szám, vagy nem tudom pontosan mi. Tehát itt van egy csomó ilyen dolog, aminek még utána kellene menni. A sajtótörténet az borzasztóan rossz állapotban van Magyarországon. Ha van sajtótörténet, akkor az nekünk köszönhető irodalmároknak, mert ami a sajtóban az szép irodalommal kapcsolatos, az még valamennyire föl van kutatva, és vannak most újabban ambíciók egyébként. A Bezeszky Gábor az, akinek az a véleménye, hogy a magyar irodalomnak egy jelentős részét még nem ismerjük. Na most ez, mert ugye mi azt ismerjük, ami kötetben ki van adva, meg van jelentetve, vagy nagyon frekventált helyen van. Na most a napi sajtóban rengeteg irodalom van. Ő ugye Krúdi kutató, tehát ő a Krúdi szövegeket keresi a napi sajtónak a különböző termékeiben, és ezeket próbálja összegyűjteni és ilyen forráskiadásként kiadni. De nem csak ezzel foglalkozik az egész századelei magyar sajtó, napi sajtónak az irodalmi anyagával. Én is ugye alkalomszerűen voltak ilyen lapok, amiket a különböző kutatásaimhoz át kellett néznem. Én is azt tapasztaltam, hogy rengeteg vers van, rengeteg regény van. Tehát eszméletlen nagy a sajtó, a napi sajtóban levő magyar irodalom, és abban igazán ennek a Bezeckynek. Én nem tudom, hogy ez lehet, hogy ez nem minőségi irodalom, én ezt nem tudom megítélni. De az biztos, hogy a magyar irodalom egyik része, a magyar irodalom történészek nem ismerik a magyar irodalom egyik részét, mert az a napi sajtóban van benne. A másik dolog, ami egészen döbbenetes, ez a Márainak a példája. Ugye Márait az irodalmárok ismerik, mert a Márai írói műveit számon tartják, rengeteg kutató van, érdekli az embereket, de Márai mondjuk például a Újság című lapnak egy időben kolumnistája volt, tehát hogy hívják, vezércikkírója volt. Volt olyan száma a újságnak, amelyben két Márai cikk jelent meg. Na most az, hogy hogy Márairól, mint újságíróról igazából alig tudunk valamit érdemben, van valami válogatás megjelent tőle, de hát ne röhelj, hát szerintem legalább annyit írt újságíróként mennyiségben, mint amennyit íróként. Tehát egy írdatlanul nagy irodalmi, ez újságírói, és nagyon jó újságíró volt ez a másik. És a két háború között nagyon jó újságírók voltak. Tehát a maiak azok, hát ugye megnyalhatnák mind a tíz ujjukat, hogy olyan jó újságírók lenni, Feleki Géza, meg utazva. Még a nevüket sem nagyon tudjuk, még nem is nagyon tartjuk számon, vagy a Bécsi Magyar Újságban eszméletlen jó újságírók voltak. Nem, én csak a Németh Andort néztem, de rajta kívül rengeteg ilyen nagyon jó újságírók voltak. És alig, tehát a sajtótörténet nagyon pocsék állapotban van. Tehát itt ezen kellene valamit változtatni, hogy ez... Igen.
És számszerűen senki nem tud mondani, hogy 1750-ben számított az első újságot.
Igen, igen.
Hát cím szerint mennyi újságjárt,
most a Bezecki, mondom, ezzel foglalkozik, főleg ugye a század első évtizedeiben, most megpróbálja ezt az egész ezt a magyar napi sajtót valahogy föl, most nem csak Krúdi ügyében, hanem egyébként, és most próbálom, van egy ez a nevezetes szociológus, a Karádi Viktor, aki már nagyon idős, aki Párizsból hazajött Magyarországra, és most itt él és itt dolgozik. Ő is a század elővel foglalkozik, inkább az oktatással, mint a... De ez is érdekli, most megpróbálom őket összehozni, és valamit csinálni ebben az ügyben, tehát hogy elkezdődjön a 20. században, és egy ilyen statisztika... Most a Bezecki küldött nekem ilyen interneten ilyen anyagokat, ahol vannak különböző ilyen források, amelyek nem biztos, hogy megbízhatók, amelyek alapján lehet ilyen statisztikákat megkockáztatni, hogy mikor, hány lap jelent meg, hány példány van, kik honnan pénzelik őket, meg minden, de ez most kezdődik ez a munka. Igen, igen. Ugye azt kellene, hogy igen, ez így van, így van. Egyébként a magyar sajtó is nagyon érdekes volt, tehát minden kis vidéki városnak volt egy lapja legalább, vagy hát ugye a Nagyváradon ugye hát összes megszámolhatatlan, tehát elképesztően nagy volt a sajtó, és hát ez nincs felkutatva, na most ugye ez pénz kellene egyfelől, ez egyik, másik az erkölcsi megbecsülés kellene ennek a munkának, és mind a kettő hiányzik tulajdonképpen, sőt egyre inkább hiányzik.
Tehát is hajtunk az ember, és soha nem is volt sajnos, de
igen, most jelen pillanatban nem. Hát lehet, hogy majd lesz olyan korszak, amikor ez megváltozik, én nem tudom. Minden rossz állapot kidolgozza a maga ellentétét, tehát talán abban lehet bízni, hogy egy idő után leesik a tantusz, hogy ez hogy kell. Nem tudom, egyelőre kilátástalannak tűnik, de mondom, vannak ilyen erősi kísérletek, mint ez a Bezecki féle dolog, és hogyha ennek lehet adni ezért ilyen konferenciát rendezni róla, vagy kerekasztalt, vagy ilyesmit, tehát lehet adni valamiféle ilyen hivatalos keretet, akkor fel lehet ráhívni a figyelmet. Ez akkor meg lehet csinálni, de hát ez elég nehéz így. Igen, én nagyon szívesen, ha az e-mail cím az elég lenne, és akkor én összehoznám. Már elhatároztuk, hogy csinálunk ebből valamit, ugye, csak hát mindenkinek megvan a maga profilja, tehát nekem ez nem annyira a profilom, csak hogy az ember végzi a munkáját, naponta találkozik ezekkel a problémákkal, tehát... Ez a Sipos Balázshoz írta, ugye akkor? Hát Sipos Balázs az egyik ilyen előmozdítója ennek a dolognak. Egy kicsit az az embernek az érzése, hogy a történészek előbb járnak ezekben a dolgokban, mint az irodalmárok, szóval... jó.